Kedves testvéreim, ünnepi Isten tiszteletünket a 375. dicséretünk első és második versének éneklésével kezdjük. A 375. dicséretünk első és második versét énekeljük. Jézus, az ígéretet ím beteljesítetted. Kedves testvérek, és hallgassuk az énekkar szolgálatát. Hálásan köszönjük az énekkor szolgálatát, s adja Isten, hogy ahogyan gazdagítottatok bennünket, most úgy gazdagítson ő is benneteket minden időben. Kedves testvéreim, most a heidelbergi KT-ból olvasunk föl, hitvallásunkból, ebből a hitvallásból a 21. úrnapjához tartozó kérdéseket és feleleteket Battonyai Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk, és ezek a kérdések az apostoli hitvallás magyarázatai, azon belül is a Szentlélekkel kapcsolatosan vallott tételeket magyarázzuk, hogy mit értünk azok alatt.
Mit hiszel a közönséges keresztjén anyaszentegyházról? Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva, annak végéig, az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által az igaz hit egyességében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Mit értesz a szenteknek egyességén? Először, hogy minden egyes hívő, mint tag, az Úr Jézus Krisztusnak, minden ő javainak és ajándékainak osztályrészese, továbbá, hogy kiki kötelességének ismerje, hogy Istentől nyert ajándékait készséggel és örömmel a többi tag javára és üdvösségére fordítsa. Mit hiszel a bűnök bocsánatáról? Hiszem, hogy Isten a Krisztus elégtételéért minden bűnömről és bűnös természetemről, amellyel teljes életemben harcolnom kell, soha többé meg nem emlékezik, hanem Krisztusnak igazságát kegyelemből nekem ajándékozza, hogy soha ítéletre ne jussak.
Kedves testvéreim, hallgassuk Pünkösd történetét, ahogy elénk adja ezt az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezete. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből az első 13 verset olvasom. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, ímé, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valóké? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Isten áldása, áldó jelenléte legyen közöttünk, rajtunk, s világosítson meg bennünket, hogy megérthessük az ő titkait. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk ezért. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy emlékeztetsz ezen a mostani ünnepen arra, hogy szent lelked által közöttünk vagy, munkálkodol, érettünk és bennünk, hogy mi megérthessük a te felséges dolgaidat. Könyörülj meg rajtunk, hogy ezen a mai napon ne csak meghalljuk, hanem végezd el szent lelked által bennünk, hogy megértsük, és szívünket megnyissuk a te dolgaid előtt. Köszönjük te neked, hogy van hatalmad a mi szívünk és életünk fölött. Van hatalmad arra, hogy megvilágosítsad a mi sötét és értetlen szívünket. Van hatalmad arra, hogy meggyőzzél bennünket a te igazságaidról, amelyek a földnek, a teremtett mindenségnek egyetlen igazságai és igazsága. Kérünk, cseleked azt, hogy mi higgyünk te benned, és higgyünk te neked. Köszönjük, hogy szent lelked és igéd által ezen munkálkodsz közöttünk is. Köszönjük, hogy ezt fogod tenni most is. Legyen tiéd a dicsőség ezért. Könyörülj rajtunk, hogy amikor nekünk ajándékozod ezt az időt, ezt az alkalmat, akkor mi magunk se maradjunk tétlenek, hanem engedve neked szívünk kész legyen hinni, a te utadra lépni, neked engedelmeskedni, melletted dönteni. Kérünk, hogy így erősíts meg bennünket, így légy a mi világosságunk ebben az órában. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására a 369. dicséretünk első, valamint harmadik versét énekelve készüljünk. A 369. dicséretünk első, valamint harmadik versét énekeljük. Jöv el, szent lélek, Úristen, lelkünknek vigassága. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetéből olvasom, az első fejezet 8. verséből, ahol a következőket mondta az Úr Jézus Krisztus. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Kedves testvéreim, pünkösd ünnepe van, amely talán a mostohább egyházi ünnepek közé tartozik, nem csak azért, mert itt a tavasz, és sokan sokfelé indulnak el egy ilyen hosszú hétvégén, hanem azért is, mert a Szentlélekről a Szentlélek munkájáról szóló ünnep ez, és valljuk meg őszintén, a Szentlélekről, a Szentlélek munkájával kapcsolatosan sokféle téves elképzelés van a keresztényekben, vagy egyáltalán nincs bennünk elképzelés a Szentlélekkel kapcsolatosan, nem tudjuk hova tenni a Szent Lelket, és egyáltalán azt sem, ami ott és akkor azon a pünkösdön történt, amiért is ünnepet ülünk ma. Talán a téves elképzelések közül megemlíthetünk néhányat. Az emberek egy része úgy gondolja, hogy a Szentlélek az tulajdonképpen nem is nagyon volt korábban, pünköstkor jelent meg, töltetett ki, és akkor onnantól kezdve beszélhetünk Szentlélekről. Mivel Jézus arról beszélt a fölolvasott szakaszban is, hogy a tanítványai erőt vesznek, amikor eljön hozzájuk a Szentlélek, ezért sokan tévesen a Szentlélekről azt gondolják, hogy az egy erő. Valami fajta láthatatlan erő, ami jelen van ebben a világban, és hát bizonyos karizmatikus emberek életében, akik ezzel az erővel akár csodákat vagy csodás dolgokat végeznek el. Megint csak egy téves elgondolás a Szentlélekről, hogy az olyan, mint a mi lelkünk. Sőt, vannak sokan a keresztények között, akik úgy gondolják, hogy a Szentlélek és a mi lelkünk az tulajdonképpen egy dolog. És aztán vannak, akik úgy gondolkoznak, ez elsősorban a médiának köszönhető, a Szentlélekről is, mint valami szellemről, amely ide-oda rohangál a világban, itt-ott megjelenik, testet ölt, megmutatja magát, és hát végzi a maga dolgát az emberek között. Ha szeretnénk tisztázni ezeket a dolgokat, akkor nyilvánvaló, hogy a Szentíráshoz kell fordulnunk, hiszen a Szentírás számol be nekünk arról, Isten kijelentése, hogy kicsoda a Szentlélek. A jövő héten majd konfirmáció lesz, és el is fog hangzani ez a kérdés a konfirmandusok felé, hogy mondják meg, hogy kicsoda a Szentlélek. És el fogják mondani a válaszukba azt, hogy a Szentlélek a Szent Háromság harmadik isteni személye. Tehát amikor a Szentlélekről gondolkozunk, testvérek, akkor a Szent Háromságról nem feledkezhetünk meg, magáról, Istenről, és arról sem feledkezhetünk meg, amit hitvallásunk így fogalmaz a Szentírás alapján, hogy a Szentlélek személy. Tehát hadd húzzuk alá ezen az ünnepen, és tanuljuk meg, vésük a szívünkbe, hogy azt valljuk, hogy a Szentlélek nem egy személytelen erő, hanem a Szentlélek személy. Akkor is ezt valljuk, hogyha nehezen tudunk ezzel mit kezdeni. A Szentlélekről valljuk azt is ebben a tételben, hogy a Szentlélek nem a mi lelkünk. Nem emberi lélek. No, azt is léleknek nevezzük. És talán akiket szenté avatnak arról, azokról azt gondolhatnánk, hogy azokban a Szent Lélek van, de nem így van. A Biblia nem tesz egyenlőséget a Szent Lélek és a mi lelkünk közé. A mi lelkünk, a saját lelkünk hordozza a mi személyiségünknek az örökké való jegyeit. Ezért nem lehet egyenlő az Isten szent lelkével. Amikor a Biblia a Szentlélekről szól, akkor mindig személyes névmást használ. Mindig, amikor róla vagy vele kapcsolatosan beszél a Szentírás, megszemélyesíti a Szent Lelket. Mindaz, amit a Szentírás föltár nekünk a Szentlélek munkájáról, az egyébként személyiséget is követel. Tehát jegyezzük meg, írjuk a szívünkbe azt, amit megfogalmazunk, amit majd a konfirmandusok is elmondanak, amit hiszünk a Szentlélekről, hogy a Szentlélek a Szent Háromság harmadik isteni személye. Isten mindenkor és mindenhol jelen volt és jelen van ebben a világban, de csak az övéivel lép személyes kapcsolatra a Szentlélek által. Ez is egy fontos tétel, hogy eloszlassuk magunkban azt a tévhitet, hogy a Szentlélek csak pünkösd óta van jelen a világban. Istenről azt mondja a Biblia, hogy mindenható, uralja ezt a világot, tehát lelke által mindenkor, mindenhol jelen volt és jelen van, sőt, lát mindeneket, tud mindeneket, de személyes kapcsolatra csak az övéivel lép. Mit értünk ez alatt? És miért fontos erről beszélnünk? Azért, mert az Ószövetség idején sokan úgy gondolják, hogy Isten csak akkor volt jelen az emberek között, amikor valamilyen módon megszemélyesedett, vagy láthatóvá vált. Teofániáknak is szokták nevezni ezeket a jelenségeket, az Ószövetségben többször találkozunk ilyen jelenséggel, amikor Isten kézzel fogható jeleket ad az ő jelen létéről. És sokan arra gondolnak, hogy Isten csak olyankor volt jelen az Ószövetségben. Olvasunk arról, hogy Isten megjelenik Ábrahámnak, beszél Ábrahámmal. Olvasunk arról, hogy Jákob tusakodik a jabbók révénél valakivel. Aztán látunk az Ószövetségben olyat is, hogy Isten az ő népe között a pusztában tűz és felhő oszlopban jelzi a jelenlétét. És sokfélét lehetne még sorolni, amikor valamilyen fizikai jelenségben megjelenik Isten, de azt kell ezekről a jelenségekről tudnunk, hogy ezek kivételes jelenségek voltak, nem pedig kizárólagos jelenségek. Magyarán Isten jelen volt mindig, az Ószövetség idejében is lelke által, de kivételesen az Ószövetség idején megjelent különböző látható fizikai formátumokban is. A személyes kapcsolat, amit Isten az ő szent lelke által az övéivel létesít, azt jelenti, hogy Isten az ő szent lelke által embereket hitre vezetett és engedelmes életre. És amikor kinyitjuk a zsidókhoz írt levelet, és Pál apostol tanítja az olvasókat arról, hogy kik voltak a hívők, akik példákul adattak elénk, akkor mit látunk? Hogy nem a kortársokat sorolja, nem azokat sorolja Pál apostol föl, akik Krisztus után éltek, és talán ismert emberek voltak abban az időben, hanem elkezdi felsorolni azokat az ószövetségi hívőket, akiket Isten az ő szent lelke által személyesen megragadott, megszólított, hitre és engedelmes életre vezetett. És őket állítja az apostol elénk, mint akik példákul lettek előttünk. Isten így ragadta meg az ősatyákat, de ő előttük is, akár Noét, akár Énókot, akár Ábelt, akiket ismerünk, ha visszafelé megyünk, de így lettek az övéi a proféták, akiket lelke által elhívott, hitre segített, meggyőzött és engedelmes életre tanított. Ilyenek voltak időnként a papok, és királyok közül is ismerünk olyanokat, akik ezzel az igaz hittel ajándékoztattak meg. Isten az ő munkáját bennük mindig a Szentlélke által, a Szentlélek által végezte el. Nos, akkor megkérdezhetjük, hogy miért olyan nagy szám ez a pünkösd? Akkor miért lett ebből valami különös ünnep? És miért emlékezünk meg arról a pünkösdről mi magunk is? Azért, testvérek, mert ez az az alkalom a világ történetében, az üdvösség történetében, amikor Isten a Szentlélek által világosan és egyértelműen azok elé és mellé állt, akik a názáreti Jézust, mint messiást, szabadítót és megváltót hirdették meg az emberek között. Ezért sajátos dolog az a pünkösd, amelynek nyomán mi magunk is megemlékezünk az egyszeri eseményekről, és ami miatt nekünk is van erőnk és örömünk. Ha visszatekintünk az Ószövetségre, akkor ott azt látjuk, hogy Isten Ábrahám leszármazottait, a zsidó népet hívta el arra, hogy emlékeztesse általuk ezt a világot arra, hogy van Isten, és hogy ennek az Istennek van egy ígérete, arra nézve, hogy a bűnös embert, a kárhozatra menő embert meg fogja szabadítani. A zsidó nép jelül adatott ebben a világban. Istennek volt útja időnként más népekhez is, az ő szent lelke által, és más emberekhez is, nem csak a zsidósághoz, de mint nép, ők voltak arra kiválasztva, elkülönítve, hogy az embereket, a világot emlékeztessék. Az új szövetségben, Jézus Krisztus rendelése nyomán, az ő követői hívattak el erre. Az ő követői, akikről tudjuk azt, hogy már nem csak a zsidóságból kerültek ki, hanem az úgynevezett pogány népek közül is. Az új szövetségben a keresztény egyház, a hívők, a Jézus Krisztus követői hívattak arra, hogy tanúskodjanak Jézus Krisztusról, mint az Atya beteljesedett ígéretéről. Mint az üdvösség egyetlen egy útjáról, mint megváltóról, szabadítóról és messiásról. Ez az új szövetségben a keresztény egyház kiváltsága ebben a világban. Kedves testvéreim, Isten az ő szent lelke által ma sokkal nyilvánosabban, kézzelfoghatóbban munkálkodik ebben a világban, mint ahogy azt szemlélhették esetleg egy maroknyi nép tagjai az Ószövetség idején. És ezért végtelen hálásnak kell lennünk Isten felé, és tisztában is kell lennünk, hogy a Szentlélek hogyan és miképpen munkálkodik ebben a világban. Ha komolyan vesszük azt, hogy a Szentlélek személy, ha komolyan vesszük azt, hogy Isten az ő szent lelke által van jelen ebben a világban, és ha komolyan vesszük azt, amit Jézus mondott az ő tanítványainak, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig, akkor fontos, hogy lássuk azt, hogy ez a Szentlélek hogyan munkálkodik, és hogyan tölti be Isten az ő szent lelke által ezt a programot. Mert naívság volna azt gondolni, hogy ez a program, amiről itt Jézus beszélt, hogy ti tanúim lesztek a föld végső határáig, ez azok által a tanítványok által valósult meg, akik ott ezt az ígéretet hallották. Isten ezt az ígéretét betölti szüntelenül ebben a világban. Ez nem csak nekik szólt, hanem mindenkinek szól, aki Isten gyermekévé lett. Mindig zajlik ez, hiszen népek jönnek, tűnnek el, generációk születnek és mennek el. És a Jézus Krisztusról való tanúskodásnak mindig van aktualitása addig, amíg Jézus Krisztus ígérete szerint vissza nem fog jönni. És a Szentlélek ebben segíti meg minden időben azokat, akik erre elhívatást nyernek. Isten gyermekeit, Jézus követőit. Hogyan teszi a Szentlélek ezt a munkáját minden időben ebben a világban? Azt látjuk, testvérek, és az első pünkösdi történet ebben szépen segít nekünk, hogy ezt megértsük, hogy a Szentlélek által Isten személyes kapcsolatot kezdeményez. Azt gondolom, hogy amikor a pünkösdi jelenségről olvasunk, akkor a figyelmünket sajnos túlzottan leköti az a fizikai jelenség, amit megpróbál Lukács evangélista itt valamilyen módon leírni, a lángnyelvek. És általában mindenki a tűzre kezd el koncentrálni, hogy az hogy volt, szokták a kicsik kérdezni, hogy hát nem égette meg a haja ott az embereknek. Pedig hát azt írja, hogy valami lángnyelvekhez hasonló dolgot láttak ők a szemükkel, de... Testvérek, hadd fújjam fel a figyelmeteket arra, ami talán eddig elkerült a figyelmünket, hogy ebben a pünkösdi jelenségben azt mondja Lukács el nekünk a harmadik versben, ahol erről olvastunk, hogy majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. És így folytatja, mindnyájan megteltek Szentlélekkel. Testvérek, az, hogy leszálltak mindegyikükre, és mindnyájan megteltek Szentlélekkel, ez azt jelenti, hogy személyes kapcsolatra léptek Istennel. Ez a személyességet húzza alá. És pünkösnek ez az egyik csodája, hogy Isten megmutatta, hogy nem csak egy tanítványi sereg van ott, nem csak úgy van ez, hogy ott van egy kupac vallásos Jézus követő, aztán az Isten odadob nekik valamit, hanem azt olvassuk, hogy Isten megjelenik, a Szentlélek megjelenik, és személyesen mindegyikükkel kapcsolatra lép. Ez egy nagyon fontos dolog, amit a Szentlélek által Isten elvégez. Aztán azt látjuk, hogy a Szentlélek, hogy tanúkká tegyen embereket, nem csak személyes kapcsolatot kezdeményez, hanem azt olvasjuk, hogy Krisztushoz vezeti ezeket az embereket. Ahhoz a Jézus Krisztushoz, aki köztük járt, de... már nem volt ott testileg közöttük. Azt olvastuk itt az első fejezetben, hogy Jézus megjelent az ő tanítványai között, de azután elment közülük. És ha valaki elmegy közülünk, azt hajlamosak vagyunk egy idő után el is felejteni. De a Szentlélek újra meg újra visszavezette ezeket a tanítványokat Jézus Krisztushoz. Mit mondott ez a Jézus Krisztus nekik? Azt mondta, maradjatok Jeruzsálemben, amíg be nem teljesedik rajtatok az ígéret. És a tanítványok ott maradtak Jeruzsálemben, nem futottak szét. És amikor ez a jelenség történt, ami talán mi számunkra nem annyira ijesztő, de azt olvasjuk, hogy ott Jeruzsálemben azért összefutottak az emberek, mert nem tudták hirtelen, hogy mi ez a zúgás, és mi ez az egész jelenség, volt ebben valami ijesztő, volt benne valami meglepő, akkor nem olvassuk azt, hogy ezek a tanítványok ott, látván a jelenséget, ijedtük be, céllyel szaladtak volna, hanem azt olvassuk, hogy tudták, hogy most teljesedik be az, amiért nekik Jeruzsálemben kellett maradniuk. Krisztus ígérete most megy végbe. Maradjatok Jeruzsálemben, míg be nem teljesedik rajtatok az ígéret. És most, amikor az ígéret beteljesül, emlékeznek Jézus szavára. Erről beszélt. Nem egy nappal előtte, nem egy nappal később jut eszükbe, hanem ott akkor jut eszükbe, hogy ez az, amit nekünk Jézus ígért. Aztán azt látjuk a következő lépésben, hogy a Szentlélek által Isten megvilágosítja és belátásra vezeti ezeket az embereket. Hiszen nem sokkal később Péter prédikál. Péter prédikál. És ha elővesszük ezt a prédikációt és olvassuk el talán ma délután otthon az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből, akkor rácsodálkozhatunk arra, hogy egy egyszerű halász ember, aki nem végzett teológiát, akinek nem voltak hatalmas filozófiai ismeretei, ő egy fogd és vidd ember volt, az Isten csodálatos világáról beszél az embereknek. Fantasztikus módon. És úgy beszél az Isten világáról, hogy Krisztusról beszél. Mert megvilágosítottak ezek az emberek arról, és belátásra juttatta őket Isten a Szentlélek által arról, hogy az Isten világa Krisztusban világosodik meg előttünk. Sok rabbi sokfélét hirdetett abban az időben is. Istenről, az Isten világáról. Előálltak az apostolok, a tanítványok, és ők elkezdtek Krisztusról beszélni. Mert az Isten világa Krisztusban világosodik meg előttünk, testvérek. És azt olvassuk, hogy negyedszer Isten lelke, ahogyan Jézus erről beszélt is, tanúkká teszi őket. Ha egy kicsit is beleolvasunk ebbe a prédikációba, akkor azt fogjuk látni, hogy Péter viszonylag gyorsan eljut Jézus Krisztushoz. És őróla szól ez a prédikáció. Ő a téma. Ebben a bizonyságtételben Péter Jézusról tanúskodik, mint szemtanú. Láttuk őt, nem csak azt, hogy itt volt közöttünk, láttuk őt megfeszítetni, meghalni, eltemettük őt, de föltámadt és él, és fönn van a mennyben. Péter hiteles tanú, mert szemtanúja ezeknek a dolgoknak. Beszél Jézus Krisztusról, az élőről, a győztesről, ahogyan Jézus erről szólt is nekik, hogy ti tanúim lesztek. Kedves testvéreim, a Szentlélek által Isten személyes kapcsolatot kezdeményez, Krisztushoz vezet, meglátásra, belátásra, világosságra hív, és aztán tanúvá tesz. Amikor a Szentlélekről szólunk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy Isten szent lelke sok mindent tesz még ezen kívül, de alapvetően ez a kör újból és újból elkezdődik és lejátszódik a világ történetében azóta. Mindig ez a kör kezdődik előről. Ott rögtön elkezdődik ez a kör, testvérek, azon az első pünkösdön, és azóta is ebben a körben mozog Isten szent lelkének alapvető munkája, és valahol ebbe a körbe talán ott vagy te is, meg én is. Nem mindegy, hogy hol. Hiszen mit látunk? személyessé válik Péter prédikációja. Tanúskodik Jézus Krisztusról, és tudjátok, hogy mit kérdeznek az emberek? Ismeritek, mert sokszor felolvassuk ezt a történetet. Azt kérdezik ezek az emberek a prédikációt hallva, hogy mit cselekedjünk? Nem azt kérdezik, hogy mit cselekedjen a király, mit cselekedjen a helytartó, mit cselekedjen a szomszéd, hanem személyesen megszólítatnak a prédikációt, és azt kérdezik, kezdődik a kör, Isten az ő lelkát a személyes kapcsolatra lép velük. Mi nekünk kell valami tennünk, cselekednünk, de mit cselekedjünk? Azt mondja nekik Péter, hogy térjetek meg. Hát forduljatok oda Jézus Krisztushoz, keresztelkedjetek meg! Térjetek és keresztelkedjetek meg! Forduljatok oda Jézushoz! A Szentlélek vezeti ezeket az embereket Jézushoz, aki ott élt közöttük, akire addig talán nem hallgattak. Nem tudjuk, talán vannak ott olyanok, akik kicsivel korábban helyeselték Jézus keresztre feszítését. Vannak olyanok, akik hallottak erről Jézusról, de eltűnt, nem tudunk róla semmit. Most oda vezeti őket a Szentlélek Jézus Krisztushoz. Aztán azt olvassuk, testvérek, hogy ezeket az embereket a Szentlélek belátásra vezeti. Mert úgy olvassuk, hogy hittek a beszédnek, amit Péter mondott nekik. Belátták azt, hogy ez az igazság, hogy Krisztus az igazság, hogy a názáreti Jézus a megváltó és a messiás. A Szentlélek végezte el bennük, és aztán ők maguk is tanúkká lettek. Mert mit olvasunk? Azt olvassuk róluk a 47. versben, a második fejezet végén, hogy kedvelte őket az egész nép. Olyan hiteles tanúi lettek Jézus Krisztusnak, hogy az emberek kedvelték a Jézus Krisztus követőit. Megkedvelték őket. Nos, testvérek, Isten az ő szent lelke által, a Szentlélek végzi ma is ezt a munkáját közöttünk és bennünk. Kezdeményezi a személyes kapcsolatot. Mi nem kezdeményeznénk, mert a bűn miatt nem vagyunk erre képesek. És nem is érdekel bennünket alapvetően az Isten világa mindaddig, amíg a Szentlélek meg nem kezd bennünket érinteni. És le nem töri a mi szívünkről azokat a bilincseket és béklyókat, amelyek megakadályoznak bennünket abba, hogy mi az Isten világát megpróbáljuk megérteni. Hogy valami kis vágyakozást keletkezzen bennünk. Mi a magunk világával vagyunk elfoglalva. Mi nem akarunk a magunk világától más világot. Mi öncentrikus világban élünk, amiben nincs helye az Istennek. De eljön a Szentlélek, és személyes kapcsolatot kezdeményez. Személyes kapcsolatot kezdeményez. Az, hogy én itt vagyok, az, hogy ti itt vagytok, ez Isten lelkének a személyes kapcsolat kezdeményezése, a Szentlélek munkája. Ő az, aki von bennünket az Isten világához. És talán mindannyian elmondhatnánk, hogy tudnánk ma délelőtt mást is csinálni. De az Isten azt a vágyakozást oltotta a szívünkbe, hogy idejöjjünk. A Szentlélek ma is Krisztushoz vezet. Most éppen azáltal, hogy Krisztusról prédikálok közöttetek. És aki hallja, az Jézus Krisztus igéjét hallja. Nem azért, mert én jó vagyok, mert én jól hirdetem, hanem azért, mert a Szentlélek Jézushoz akar téged és engem elvezetni. Ahhoz a Jézus Krisztushoz, akiben beletekinthetsz az Isten világába. Akiben és aki által megértheted az Isten világát. Nem a természet fogja neked megmutatni az Isten világát. Nem a saját gondolatait fogják föltárni előtted azt, hogy milyen az Isten világa. Jézus Krisztus mutatja meg nekünk minden időben azt, testvérek, hogy milyen az Isten világa. A Szentlélek ma is belátásra vezet. Azt gondolom, hogy nem titok az, hogy talán nem vezetett még mindannyiunkat egyforma belátásra. Vannak itt olyanok közöttetek, akik már belátták azt, hogy az Isten kegyelmét el kell fogadjam, mert nincs bennem semmi jó és semmi alkalmasság az Isten országára és az Isten világára. De vannak itt közöttetek olyanok, akik még nem fogadták el a kegyelmet. Akik még úgy gondoljátok, hogy nem vagyok annyira rossz, nem vagyok annyira elveszett. Akik még talán úgy gondoljátok, hogy majd csak lesz valahogy. Mert úgy nem volt még soha, hogy valahogy ne lett volna. Ugye, ahogy a magyar ember fineszesen gondolkozik. Ha majd lesz valahogy. Vannak itt közöttetek olyanok, akik azt gondolják, hely, ráérünk erre még. Eljöttem, de majd ez a kegyelem, meg a szent dolgok, majd kicsit később jöhet ez a Jézus világa. Azért vagy itt, mert az Isten szeretne téged megvilágosítani, és belátásra vezetni. Azért von ide, hogy te meghajoljál előtte. De ha kemény nyakú kálvinista vagy, ha kemény derekú magyar vagy, aki azt mondod, sem Isten, sem emberek előtt meg nem hajlok, akkor hiába vagy itt. Akkor hiába a te Isten tiszteleted, mert pusztán csak vallásoskodás, ami egyetlen embert sem fog üdvözíteni. Hívlak és bátorítalak, testvére, arra, hogy amikor Krisztusról prédikálunk, ami egyetlen lehetőségünkről, a mennyország ajtajáról, a megváltóról, bűneink büntetésének elhordozájáról, a mi üdvösségünkről és örök életünkről, akkor ne légy kemény. Hajolj meg az ő szent színe előtt, jussá belátásra, és adj igazat az Istennek. Miért? Azért, mert ő nem csak üdvözíteni szeretne téged és engem, hanem tanúvá is szeretne tenni. És csak azok lesznek az ő tanúi ebben a világban, akik eljutottak Jézus Krisztushoz, akik belátásra jutottak, és akik most már tudják azt, hogy mi ebben az életben igazán fontos. És az igazán fontos ebben a földi életben nem az, hogy milyen egészségünk van, nem az, hogy hány forintunk van, nem az, hogy milyen lakásban lakunk, az igazán fontos ebben a földi életben az az, hogy mit gondolunk Jézus Krisztusról, testvérek. Mert ezek a korábbiak mind elmúlnak, itt maradnak. Voltatok temetésen mostanában? Én szoktam lenni. A koporsó csak egy testnek ad helyet. Amikor az embert elhamvasztják, akkor meg ekkorák leszünk. Egy marék hamu. És abból, ami küzdöttél itt a földi életedben, abból nem marad semmi. Nem viszel el semmit innen. Testvér, ebben a világban egy fontos dolog van, Jézus Krisztus. És akik tanúi vagyunk, jegyezzük meg, hogy az Úr nem pusztán arra mentett meg bennünket, hogy mi békés boldogságban éljünk itt a földön, mert van örök életünk, hanem arra mentett meg bennünket, hogy a tanúi legyünk a föld végső határáig. Ezért, ha Isten lelke ajtót nyit előtted, és indít téged arra, hogy Jézus Krisztusról szóljál az emberek előtt, akkor szóljál róla. Ha bolondnak néznek, akkor is szóljál róla. Mert mindenkinek erre van szüksége, hogy az örök életet elnyerje. És akkor a Szentlélek eszköze leszel, és értelmes, céltudatos életet élhetsz itt a Földön. Kedves testvéreim, Isten végzi az ő csodálatos munkáját, és amit Jézus megígért az övéinek, eljön hozzátok a Szentlélek, tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a Föld végső határáig, ez történik ma is. Hol vagy ebben a körben? A Szentlélek arra hív, vezet és buzdít mindannyiunkat, hogy lépjünk ebbe a körbe. Megragad bennünket, és akik tanúi vagyunk, legyünk hiteles tanúi. Nem néma tanúk, hanem olyanok, mint Péter. Könyörögjünk azért, hogy ő adjon nekünk jó belátást Jézus Krisztus felől, és adjunk hálát azért, hogy ő személyesen most is keres, szólítgat bennünket. Amen. Kedves testvéreim, jertek fennállva a 736. dicséretünket keressük ki. A barna énekes könyvünkben van ez a dicséret, tehát a padokban találjuk ezt a barna énekes könyvet. A 736. számút keressük ki, és az első három versét énekeljük ennek a dicséretnek. És elcsendesedve imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Szentlélek Isten, aki vonzasz, tanítasz, megvilágosítasz, erővel látsz el bennünket. Dicsőítünk téged, hogy rendeltél elénk olyanokat, akik Jézus Krisztusról beszéltek, hogy mi megértsük az Isten világát. És dicsőítünk azért, mert ma is erre hívsz el, erre nyersz meg magadnak embereket. Bennünket is erre hívsz, hogy tanúid legyünk ebben a világban, Jézus Krisztus. Megvalljuk előtted, hogy olyan sokszor félünk, bátortalanok vagyunk, halogatunk. Megvalljuk előtted kétségeinket, és azt kérjük tőle, győzzél meg bennünket hatalmasan. Köszönjük te neked, hogy elvégzed ezt a munkádat minden időben, és így viszed a te tervedet végbe ebben a világban. És köszönjük, hogy ebben a tervben egyen-egyenként mindannyiunknak helye van, akik Jézus Krisztus követőivé lettünk. Urunk, segíts, hogy erről el ne feledkezzünk, hogy nem magunknak élünk, hanem te neked. És buzdítsál is bennünket minden időben, minden háborúság, minden ellenállás ellenére, hogy akár áron is megvéve az alkalmakat, rólad tehessünk bizonyságot. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te utat nyitottál az Atyához. Köszönjük, hogy megnyitod előttünk az elvesztett paradicsomot.
Légy áldott ezért. Légy áldott földre jöveteledért. Légy áldott kereszt halálodért. Bűneink büntetésének hordozásáért. Légy áldott a feltámadásért, a győzelemért, és légy áldott azért, hogy közben jársz az Atyánál. Kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket, amikor hozzád kiáltunk a te egyházadért, hadd töltsük be küldetésünket ezen a földön mindenkor hiánytalanul, és kérünk most különösen az egyháznak azon tagjaiért, akik sokat szenvednek testükben, amiatt, hogy te hozzád tartozónak vallják magukat. Légy e modern kor mártírjaival, őket is erősíts meg, és adjad, hogy az ő tanúság tételük a te csodálatos világodnak bizonyságává váljon e világ színe előtt. De újra és újra kérünk e világ hatalmasaiért, akik hatalommal ajándékoztattak meg, hogy szólj az ő életükbe is, és munkáld bennük azt, hogy megvédjék a te gyermekeidet, hogy az igazon, a jón munkálkodjanak minden időben. Így kérünk a mi népünkért szerte, határokon innen és túl, ragyogtassad a te kegyelmedet közöttünk és rajtunk. De emlékezzél meg közelebbről a mi családtagjainkról, szeretteinkről, és hozd el az üdvösségnek szép örömét a mi otthonainkba. Kérünk, hallgasd meg a mi könyörgésünket, légy a mi gyámolunk, pártfogunk, vigasztalunk, kinek-kinek miként van szüksége erre, és tanítsál bennünket a te népedet a te útaidra. Amen. Értek testvérek, fennállva, imádkozunk most úgy közösen és fennhangon, ahogy Jézus Krisztus tanította az övéit. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.